Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Szakmai együttműködő partnerünk az ősszel induló Mozaik kriptokereskedési platform.
Üdvözlünk ma is mindenkit, Andor Tóth Anna vagyok, és itt tővelem szemben Vidákovics Attila, a Mozaik Alpha kriptokereskedési platform alapítója. Szia Attila!
Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat!
Hát nem maradhat ki nálunk itt a kriptoverzumban, ugyanúgy, ahogy a nemzetközi sajtóban mindenhol lehozták, és az elmúlt napok, az elmúlt bő egy hétnek a nagy sztoria, az FTX sztoria volt. Hát szeretném, ha végigfutnánk itt gyorsan az elmúlt bő egy héten, hogy mi is történt pontosan, és egy kicsit megértsük, hogy tényleg mi van itt a háttérben. Azt láthattuk nagyjából egy hete, hogy egy jelentősebb lejtmenet kezdődött a kriptopiacon, és ugye az FTX-el indult minden. Na most hogy kezdődött ez?
Egy picit hátralépnék, ugye itt van egy kriptogazdaság, amiben vannak nagy szereplők, ugye a legnagyobb szereplő a Binance, az megkérdőjelezhetetlenül a legnagyobb, és valószínű, hogy a második legnagyobb szereplő az FTX volt.
Tőzsdékről
beszélünk, elsősorban tőzsdék, de emellett számtalan szolgáltatás és számtalan kriptóhoz kötődő szolgáltatás típussal vannak a piacon. A legnagyobb, az első, az sokkal nagyobb, mint az összes többi. Ott volt egy hatalmas űr, és a második vonal és a legelső között lévő hatalmas űrben nem volt senki, majd egyszer csak egy valaki elkezdett közelíteni az első helyhez. És az utóbbi egy-másfél évben az FTX-nek hihetetlen mértékben nőtt a felhasználó száma, a szolgáltatások, a hozzá csatlakozott egyéb kriptoprojektek, és hatalmas ütemben kezdte utolérni az első helyet. Mi történik
ilyen? Ami nem tetszett az elsőnek.
Mi történik ilyenkor? Bárhol a világon, ahol verseny van, ott ilyenkor mi szokott történni? Hát a legnagyobb próbál még nagyobb lenni, de hogyha már olyan nagy, és itt azért vannak a fizikának törvényei, mert nem lehet a végtelenségig növekedni, akkor az az eszköze van, hogy valahogy érdemes hátráltatni, valahogy elősegíteni a szerencsétlenségét a második helyezetnek, és ez mindegy olyan környezetben, ahol azért még nem olyan kiforrottak a szabályok, nagyon sok mindent meg lehet tenni, amit a hagyományos pénzügyi világában nem lehet megtenni, tényleg kapitalizmus van. A Binance-nek a tulajdonosa, ugye CZ néven szokták emlegetni ezt az embert, ő kiposztolta, hogy a nála lévő FTX tokent, ugye van egy saját kriptoeszköze az FTX tőzsdének, ebből a Binance-nél nagyon nagy mennyiségben van, ő ezt most likvidálni fogja és eladja. Ez bejelentette előre. Nyilván ez
Amivel már hatást ér el
a piacon, majd utána meg is lépte, hát ezzel összeomlott az FTX-nek az árfolyama, és elindult egy lavina, ami most így utólagos pletykák szerint ott már voltak előtte is problémák, ami vagy igaz, vagy nem, de egyébként meg problémák mindenhol vannak minden helyzetben, tehát nem hiszem, hogy létezik nagy vállalat a világon, ahol van olyan pillanat, ahol éppen nincsenek problémák. Úgyhogy inkább csak rá volt húzva. Ezzel elindult egy lavina, az FTX az csődbe került, működésképtelenné vált, közben még fel is törték, itt is vannak pletykák, hogy ez kinek állt az érdekében, hogy miként történt, de hát ezzel nem állt meg a történet, mert az FTX már akkora szereplő volt, hogy a partner cégeit itt lehet gazdasági partnerségre gondolni, ahol az FTX birtokolt tokeneket, vagy működési részleteket, vagy technikailag csatlakoztak egymásra, tehát ez rántja be a többi céget, ezek folyamatosan derülnek ki, itt szinte minden nap jön újabb és újabb cég, aki bejelenti, hogy probléma van nála, és akkor ez összefüggésbe van hozva az FTX-en történt eseményekkel.
De ez nem volt látható előtte, hogy ezekkel a cégekkel kapcsolat van?
Hát vannak
olyan cégek... Hogy azt mondjuk, hogy minden nyitott, minden átlátható ezen a piacon.
A decentralizált világban, igen.
Viszont ezek centralizált szereplők,
illetve hát az igazsághoz hozzá tartozik az, hogy nem egy olyan szereplő van, aki decentralizáltnak hirdette magát, de most arra hivatkozik, hogy azért bizonyos szolgáltatások az FTX-hez voltak bekötve, tehát mégsem voltak annyira decentralizáltak. Tehát azt kell látni, hogy a kriptovilágban szokás hazudni. Tehát valószínű, hogy ígérgetésben nem a politikusok vezetik a versenyt, hanem a kriptoprojektek. Tehát itt nagyot mondani, az teljesen normális, meg lehet tapasztalni, amikor a tranzakciós sebességről beszélnek, és hát volt olyan, amikor a Cardano bemondta, hogy ő neki 10 millió tranzakciót tud lekezelni a rendszere, akkor valójában 10-et tudott, és amikor ezt számon kérték rajta, akkor azt mondták, hogy na majd annyit fog tudni. Tehát itt azért a nagyotmondás az jelen van, mindennek utána kell nézni. Megszokott. Inkább mondjuk úgy, hogy megszokott, mindennek utána kell nézni, viszont utána lehet nézni. Tehát amikor egy DeFi projekt azt állítja magáról, hogy ő decentralizált, ezt a többség elfogadja, mert le van írva az újságban, és úgy tudjam, az újságban le van írva, az úgy is van. Ha megnézi az ember a kódokat, akkor egyértelműen kiderül, csak nem csodálkozik rajta, hogy legfeljebb részben decentralizált. Na hát ezek a rendszerek most sorba buknak ki, akik az egyszerűség kedvéért, mert akkor nem kell bonyolult kódokat fejleszteni, igénybe vették az FTX-nek a szolgáltatását, hiszen nagy szereplőről van szó, nem annyira ellenszenves, mint a Binance, hiszen a Binance-et alapból utáljuk, mert ő a legnagyobbat utálni kell, ez sem kriptospecifikus, hanem ez egy általános dolog. Ha menjünk a második legnagyobbra, az is nagy és stabil, hát most kiderült, hogy annyira nem volt stabil, ők is nagyon szépen közöltek számokat és helyzeteket, és hát a kártyavár jellege azért itt most látszik a
történetben. És most a Binance röhög a markában?
Nem tudjuk, mennyire röhög, de hát neki mindenképpen ez egy előnyös helyzet, mert ez a helyzet el fog csitulni. Nyilván az árfolyamokra most kihatással van, még be fog dőlni egy-két szereplő, ez ki fog derülni a következő néhány hétben. Mondjuk 2 hónap múlva már nem lesz annyira érdekes a hír, és 3 hónap múlva pont ott lesznek az árfolyamok, mint ahol lettek volna, hogyha nem történik meg az FTX botrány.
De gyakorlatilag ez a csőd, ez a botrány kivéthetetlen volt, nem? Egy ilyen támadásban.
Teljesen, erre szoktam azt mondani, hogyha lemegy az ember boxedzésre, akkor ne csodálkozzon azon, hogyha pofán verik. Lehet, hogy az fáj, lehet, hogy nem bírja ki sírás nélkül, ez mind teljesen normális, az a nem normális, hogyha csodálkozunk rajta. Szerintem abszolút nem kell ezen csodálkozni. Egyébként érdemes róla beszélni, mert akkor az ember jobban megismeri ezt a világot. Valószínűleg a legfontosabb pontja a tanulság szempontjából, hogy dőlnek be emiatt a DeFi projektek, ez azt jelenti, hogy azok nem voltak DeFi projektek. Azok DeFi-nek látszó projektek voltak.
Akkor hogy kapta fel mégis ennyire a piac ezt a sztorit? Most értem a nagyságát, meg nyilván ez most buta kérdésnek hangzik, csak azért kérdezem ezt, mert ugye amikor kirobbant a botrány nagyjából egy hete, akkor mi beszéltünk telefonon, az volt az első kérdésem felét, hogy na hát te mit látsz? És nagyon higgadtan, halál nyugodtan mondtad, hogy hát ezen mit kell meglepődni? Hát ezen semmi meglepődni való nincsen, viszont a piacot teljesen felforgatta.
Kapitalizmus van, verseny van, és ezek az eszközök a lehetőségére álltak a legnagyobbnak, hogy hozzásegítse ez a bukáshoz az FTX-et. Ez a hagyományos gazdaságban is jelen van, csak sokkal jobban el kell maszkolni, amikor tönkretesszük a versenytársat. Tehát itt ezt föl lehetett nyíltan vállalni, mert így volt gyors, és így volt hatékony. Nem kell azt gondolni, hogy ez bármelyik iparágban, akár az autógyártóknál, akár a gyógyszeriparban, vagy bárhol máshol ez nem így működne. Hogy működhetne másképp? A verseny van, meg kell nézni a legnagyobbnak, hogy milyen eszközei vannak, és ezt ki kell, hogy használni, hogyha a legnagyobb akar maradni. Na de hát bele van kódolva egy nagy vállalat életébe, amelyik a legnagyobb, hogy ő a legnagyobb akar maradni, úgyhogy minden lehetőséget ki fog használni, elmegy addig a határig, ahol nem kockáztatja már azzal az adott lépéssel a saját működését. Itt valószínűleg jól átgondolta a Binance vezetése és a tulajdonosa, hogy rá mennyire fog negatívan hatni, hogy ez egyértelmű lesz, hogy ő ehhez adott egy löketet, hogy az FTX bedőljön, és valószínűleg ők ezt pontosan kiszámolták, tudták, hogy ez milyen hangulatot fog okozni, hogy ez számunkra így előnyös lehet. Én biztos vagyok benne, hogy igazuk is volt, és nagyon sokan fogják azt mondani, hogy még inkább fúj Binance, de amikor délután fel kell lépni egy tőzsdére, akkor be fogja írni, hogy Binance.com, és szépen belép a számlájára.
Mi van, illetve mi lesz az FTX felhasználókkal? Oda a pénz?
Hát attól függ, hogy most a Binance mennyire akar rendes lenni. Ugye itt szó volt arról az elején, hogy megmenti a felhasználókat, aztán ezt visszavonta. Ezzel lehet még húzavona. Itt is egy dolog számít, hogy a Binance-nek megéri-e megmenteni vagy nem éri meg. Nagyon más nincs a képbe, aki segíthetne. Ez nem jelenti azt, hogy nem fog előlépni egy olyan gazdasági erő, akinek megéri megmenteni a felhasználókat. Hogyha nem lesz senki, akkor hosszú-hosszú évek múlva valamennyi kártérítést fognak kapni a felhasználók, amivel valószínűleg teljes egészében nem lesznek kárpótolva, de adott esetben, hogyha a piac azt hozza, akkor még lehet, hogy egy-egy felhasználó nem is fog olyan rosszul járni ezzel.
Viszont a Binance profitálhat belőle, de a kérdés az, hogy mennyire profitálhatnak hosszabb távon az ilyen sztorikból a decentralizált világszereplői, a decentralizált tőzsdék például. Terelhetik ezek a sztorik az embereket, a felhasználókat a decentralizált világ felé még inkább?
Mert
ugye itt a Binance és az FTX is, azt tegyük hozzá, emeljük ki, hogy ez egy centralizált platform a decentralizált világban.
Azt gondolom, hogy egy kvalifikált felhasználó, aki ismeri a piacot és ismeri a technológiát, az ma is úgy használja ezeket a tőzsdéket, hogy mindig elgondolkodik, hogy használjak decentralizált megoldást, ami, ahol ezek a típusú kockázatok nincsenek jelen, de macerásabb. Tehát sokkal több felületen, sokkal több mindent kell megnyomkodni, általában drágábbak is, vagy sokkal kényelmesebb nekem két gombnyomásból egy centralizált szolgáltatót igénybe venni, és azt is látjuk, hogy az elmúlt 2-3 évben azért az az arány, hogy milyen mértékben vesszük igénybe a centralizált és a decentralizált szolgáltatót, az elindult nagyon nagy mértékben, tehát míg mondjuk centralizált tőzsdét 97-98%-ban használtak 2,5-3 évvel ezelőtt, ma már ez az arány, ez olyan 85%, tehát azt lehet mondani, hogy 2-3%-ról 12-15%-ra nőtt a használata a decentralizált tőzsdéknek. Egy ilyen helyzet az azt erősíti, hogy minél inkább vegyünk igénybe azokban az esetekben, amikor lehetséges, mert van rá szolgáltatás, vegyünk igénybe decentralizált megoldásokat.
Az FTX botrányról, az FTX csődjéről beszéltünk ma Vidákovics Attilával, a Mozaik Alfa alapítójával. Attila, köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen, sziasztok.
Andor Tóth Anna is itt volt, köszönjük a figyelmet.
Kriptoverzum. Minden héten a Trend FM-en. Amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Az ősszel induló Mozaik kriptokereskedési platform együttműködésével. Tartson velünk jövő héten is!